Folytatjuk napindító című műsorunkat a mikrofonnál.
Csegezi Mária.
És Lukovics Milán. És a koronavírus idején új reneszánszát kezdte élni a Kék túra, amit a Másfél millió lépés Magyarországon című filmsorozat mutatott be, aminek az alkotója, rendezője, meg aki ottan bemutatta az egész útvonalat, az ugye Rockenbauer Pál, földrajztudós, természetjáró filmrendező volt, aki ezen a napon született 1933-ban. Róla beszélgetünk Mojs Zoltán, forgatókönyvíró, rendező, egyetemi tanárral. Sokféle kitüntetés, Lovagkereszt és Prima Primissima díj tulajdonosával szeretettel köszöntjük a Mária Rádió vonalában.
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hogyan folytatják Rockenbauer Pál küldetését, vagy hogyan ápolják az ő emlékét?
Igen, a küldetéséről és az emlékápolásáról tudunk beszélni. Megmondom őszintén, hogy amikor mi a Hazajáró című honismereti magazinműsorunkat 2011-ben elkezdtük ugye a közmédiában gyártani, vetíteni, akkor nem teljes, nem nagyon jutott eszünkbe, hogy a másfél millió lépésnek az örökségét vinnénk tovább. Inkább a nézői visszajelzések voltak azok, amik oda vezettek minket, hogy tulajdonképpen azóta nem nagyon készült ilyen jellegű sorozat, és akkor mi is ráébredtünk, hogy újra felfedeztük magunknak, hogy tényleg. Tehát ez így történt, de volt egy olyan epizódunk egyébként, ugye a Hazajáró annyiban különbözik egy picit a másfél millió lépéstől, hogy mi az elszakított területeket járjuk. De volt egy olyan epizódunk, amikor konkrétan megemlékeztünk a másfél millió lépéstől, ugye ott az írott kő csúcsán állva, illetve Rockenbauer Pálról. És hát nyilván valamennyiünket, engem is meghatározott az a sorozat, illetve Rockenbauer Pál életműve, amit ugye letett az asztalra.
Miben? Sokan nem ismerik talán őt, az ő munkásságát, vagy hát talán mindenkit megdöbbentett annak idején ugye a hirtelen, meg érthetetlen halála, amivel kapcsolatban ugye fölmerült az öngyilkosság gondolata is, de hát például a fia azt nyilatkozta, hogy ennek nem volt motivációja, oka, meg hát gondolom azért, hogyha valakit megtalálnak holtan az erdőben, ott a Nasáj környékén, hát azért bizonyos mértékig behatárolható, hogy most öngyilkos lett-e, vagy nem. Talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy minthogyha kicsit úgy feledésbe merült volna, vagy olyan nehéz róla beszélni, hogy mit kell róla tudni Rockenbauer Pálról.
Igen, hát én nagyon sajnálom, ugye hát én 10 éves voltam, amikor ő elvesztett az életét, tehát az, hogy ott mi történt, azt nyilván erről nagyon sok találgatás van, ezt nem tudom, de az a lényeg, hogy hát ugye ő földrajztudósként került be a tévébe, és hát nyilván ezt a kettőt összekötötte, és egy tulajdonképpen szerintem talán a világon sem nagyon volt olyan, aki ilyen jellegű műsort csinált, mint a másfél millió lépés Magyarországon, de arról sem át beszélni, hogy azért ő megalapított egy szerkesztőséget 78-ban Magyarországon, a Natura szerkesztőséget, amelynek ugye az elsődleges célja az volt, hogy a természetfilmeket hozza be ide Magyarországra, és szerintem, ami talán a legfontosabb üzenet a Rockenbauer Pálnak, legalábbis számomra mindenképpen az, hogy ugye ő tényleg bejárta a világot, tehát az Észak- és Dél-Amerikától Ázsiáig, Antarktisz, Óceánia, Afrika, Kilimandzsárótól kezdve az Alpokig, Nepál, tehát a Himalája hegységeig, és ugye egy olyan korban, amikor ugye az emberek nem nagyon tették ezt meg. Neki ez egy óriási áldás volt, hogy a tévésként, illetve filmesként ezeket a helyszíneket nem csak bejárta, hanem be is mutatta nagy részüket a televízióba, illetve nagyon szeretett fényképezni is, és rengeteg ilyen diavetítéses előadás is tartott országszerte. És mégis, szerintem a legnagyobb üzenet az, hogy mindezek ellenére az a műsor lett a legnépszerűbb, aznak volt a legnagyobb hatása a mai napig, ami azokat a részeit mutatta be Magyarországnak, amit tulajdonképpen bárki, bármikor bejárhatott. Tehát ez is az üzenete szerintem, hogy mi is valahogy így vagyunk, nem csak földrajzi értelemben, hogy bejárjuk az egész világot sokszor, és mégis rájövünk azt, hogy ahol mi élünk, a saját otthonunk, az életterünk az, ami talán így az emberek, tehát a nézői visszajelzésekből is ezt láthatjuk, hogy mégiscsak annak volt a legnagyobb hatása. És ez talán az élet más területén is szerintem így van, hogy az ember hogyha ő magától, vagy akár, ha most a, ugye a Vári Rádióban beszélünk, hogyha hitétől más dolgokat keres, akkor a végén úgyis mindig visszajut oda, hogy az alapokhoz, a gyökerekhez. És valahol ő is így volt ezzel. És egyébként ezt el is mondják a munkatársai, kollégái utólag, akik ismerték, hogy, hogy benne egy nagyon erős hazaszeretet működött, és egy olyan korban, amikor ugye ez nem annyira volt, hát úgymond divatos dolog.
Több mint 10 éve folytatják azt a tevékenységet, hogy a határon túli területeket bemutatják a filmjeikbe. Mi volt a legnagyobb élmény ez alatt az időszak alatt? Mire emlékszik vissza legszívesebben? Ez emberekhez kapcsolódik, tájhoz kapcsolódik? Vagy hogyan történt?
Nagyon nehéz egy dolgot kiemelni. Én mindig el szoktam mondani, hogy nagyon nehéz egyetlen egy élményt kiemelni. De nyilvánvalóan az emberek talán. Tehát ugye a műsorunk 3 alappilléren nyugszik. Ugye az első az a természeti környezet, a táj, tehát a Kárpát-medence, a történelmi hazánknak. Ugye a világ legtermészetesebb határokkal körülvett tájának a bemutatása. Ugye a másik pillér az a tájba illeszkedő épített örökség, illetve szellemi örökség. Tehát azok a váromoktól kezdve kastélyok, templomok, szakrális emlékek, amikkel tele van a Kárpát-medence, amit őseink építettek, illetve az a szellemi hagyaték, illetve háborús emlékek, illetve elmúlt történelmi nagyjainak az emlékei, amiket bemutatunk. És hát a harmadik, a legfontosabb alapillér, az pedig a mai napig ott élő közösségek, elsősorban nyilván a magyar közösség, akik még ma is ott élnek és kitartanak a pályában. És az élményeink a legjobban ezekhez kötődnek, tehát ezek az emberi találkozások, akár a, tényleg egy ilyen elhagyatott szórványvidéken az utolsó idős magyarokkal való találkozások, vagy azokkal a egyházi közösségekkel való találkozások, ahol mert tényleg ott van egy közel 800 éves templom, gótikus alapokon omladozik egy hatalmas templom, tehát látjuk azt, hogy egy óriási múltú közösségről van szó, hiszen azok építettek a maguknak ilyen nagy templomot, és akkor utolsó 2-3 ember, aki még mondjuk havonta egyszer el tud menni a misére, amikor ugye a pap ellátja azt a kis falut. Tehát ezek mondjuk nyilván szomorú történetek, de ugyanakkor megfordítva meg rengeteg olyan pozitív élményünk van, olyan emberekkel való találkozások, meg ami a legnagyobb élmény talán számunkra az, amikor olyan helyszínekre jutunk el, ahol még soha nem járt kamera. Tehát olyan faluba megyünk el, ahol a helyi közösség teljesen álmékodva, vagy így csodálkozva tekint, hogy mi mit keresünk ott, hiszen semmi látnivaló nincs, semmi, nem tudom, olyan kiemelt épített örökség, vagy természeti látnivaló nincs, amiért bárki tévéstábbal oda menne, és hogy mi mégis kíváncsiak voltunk rájuk. És ez egy óriási megerősítés számunkra is, hogy érdemes ezekre a helyekre elmenni, mert ott is találunk olyan értékeket, olyan kis rejtett kincseket, amik bemutatásra méltók. Meg hát számukra is egy óriási megerősítés, hogy érdemes megőrizni értékeiket, érdemes ragaszkodni gyökereikhez, anyanyelvükhöz, hitükhöz, hiszen van, aki ezt úgymond méltányolja, tehát van, aki ezt bemutatja, és ők is rengeteg visszajelzést kapnak ezek után. Ezek nekünk a legnagyobb élmények. De nyilván arról is beszéltek, hogy milyen az, amikor ugye már a kamerát kikapcsoljuk egy helyszínen, és ott maradunk mondjuk egy tábortűznél este, és a helyiekkel beszélgetünk, telegördítünk egy-két pohárbort vagy pálinkát, és milyen úgymond világ megváltó beszélgetéseken ben van részünk. Tehát ez egy óriási áldás számunkra, hogy egy olyan dolgot csinálhatunk, amit amúgy magánemberként szabadidőnkben csináltunk a műsor készítése előtt. Most pedig lehetőségünk van arra, hogy ezt hivatásszerűen bemutassuk az embereknek.
Hogy látja, kimeríthetetlen ez a forrás?
Én mindig azt szoktam mondani, ugye ez a mottónk is, hogy a hazaér útja végtelen, tehát tényleg kimeríthetetlen. Tehát amikor elindultunk, ugye abba gondolkoztunk, hogy jó, hát 10-15 részt leforgatunk, ugye ami számunkra a legismertebb helyek voltak, ott volt helyismeretünk, voltak ismerőseink, és most már 12 évnél és több mint 350 résznél tartunk, és arra jövünk rá, hogy mindig, amikor elmegyünk egy ilyen világ végig, úgymond, vagy egy ilyen Isten háta mögöttinek mondható Kárpát-medencei régióba, hogy na jó, itt még azt a kis pár falut leforgatjuk, és akkor ott a helyiektől megtudjuk, hogy de hát ott a szomszédban van még egy olyan falu, vagy van még egy olyan hegység, vagy van még egy olyan dombvidék, vagy egy folyóközi táj, amit még mindig nem mutattunk be, és akkor az ember így rájön, hogy ez is sokszorozódik a bemutatásra a váró táj. A másik része pedig, hogy 12 éve eltelt, és nyilván ez nem tervünk, de én biztatom majd a jövő generációját, hogy már most annyi minden megváltozott. Tehát amit mondjuk első évadokban forgattunk helyszínek, biztos vagyok benne, hogy meg hát tudjuk is, meg járunk azért vissza, hogy már ott is annyi minden más lett, hogy akár még egyszer vissza lehetne menni és bemutatni, hogy azóta miben változott. Nyilván sok szempontból nagyon sok helyszínen romlott a magyarság helyzete, de olyan példák is vannak, ahol viszont megfordultak a folyamatok, és akár újra élet egy közösség, amelyik már teljesen kihalóban volt.
A Színház és Filmművészeti Egyetemen is elkezdett oktatni, illetve a Védett Társadalom Alapítványnak az egyik alapítója. Jelenlegi munkásságából így mit emelnek ki, vagy mivel foglalkozz, mi az, ami most leginkább foglalkoztatja ezekkel kapcsolatban, vagy milyen lehetőséget lát az oktatásban?
Hát mind a két területet nagyon fontosnak tartom. Tehát ugye mind a kettő valahol arról szól, hogy az az érték, amit mi magunkénak vallunk, az az egyetemes érték. Ugye itt beszélhetünk a keresztény értékeinkről, a hazaszeretetről, illetve minden olyan hagyományos érték, amiben ugye mi itt élünk, az ugye igen komoly veszélyeknek van kitéve. És ugye ezt látom az oktatásban és a fiataloknál, akár a felvételi folyamatnál, hogy mennyire felszínesebb lett a tudás, mennyire úgymond ugye értéksemlegességről beszélnek nagyon sokszor, ami szerintem egy óriási hazugság, hiszen szerintem értéksemlegesség nem létezik, sőt maga az a fogalom, az már az értéktelenségnek, sőt úgymond az ateizmusnak vagy a liberalizmusnak az egyik ilyen zászlós hajója, amivel próbálják az embereket ugye eltéríteni a hagyományos értékeiktől. És hát az oktatásban én nekem nagyon pozitív tapasztalataim vannak. Ugye engem úgy kértek föl, hogy a hazajáróban meg az eddig életművemben megalkottam, hogy azt a fajta szellemiséget adjam tovább, illetve szakmai tudást. Hát ezt próbáljuk, és ez egy alapelvünk, a Barlai Tamás kollégámmal, aki egyébként a közmédiában a vallási szerkesztőségben dolgozik nagyon régóta, hogy az elszakított területekre viszik a diákjainkat forgatni, tehát minden fél éves vizsgafilmeket egy-egy elszakított területen forgatjuk, és hát látjuk, hogy mondjuk akár egy Budapesten felnőtt, egy budapesti fiatalnak mennyire kinyílik a világ, és mennyire megváltoztatja akár az eddigi gondolkozását, hogy találkozik ezekkel az emberekkel, ezekkel az értékekkel. Most például Nagyváradra jöttünk, ugye Szent László városából, ez egy friss élmény, és ott is láttuk azt, hogy tényleg most szembesülnek vele nagyon sokszor fiatalok, hogy mennyire nehéz akár ott a szorványban élő magyarok helyzete, de illetve meg mennyi lehetőség van, meg mennyire jelen vannak még mindig a városban. Tehát egy teljesen más képet kap az ember akkor, hogyha a helyszínen tapasztal meg dolgokat, és valahol a Hazajáró című műsor is erről szól, hogy az embereket arra biztassuk, hogy nem csak a tévénket keresztül nézzék, hanem ők is a helyszínre menjenek el, látogassanak el. És hát nyilván a beszélgetésünk apropója, tehát szerintem az Okkámból a Pálnak is ez volt a legfontosabb célja a másfél évi lépéssel, hogy az embereket arra biztassa, hogy a nyomában induljanak el, és látogassák meg ezeket a helyeket.
Hát ennél jobb végszót talán nem is kaphattunk volna a beszélgetésünkhöz, úgyhogy értekőrző munkájához nagyon sok sikert és jó egészséget kívánva további szép vasárnapot kívánunk, és köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen én is, és Isten áldja neked.
Viszontlátásra, Isten áldja.
Mi pedig akkor a Toszkából hallgatunk meg még egy részletet, ez pedig Toszka imája lesz. Aki énekel, az Maria Callas, ez a amúgy sokat bírált énekesnő, de azért erről a szerepéről azt mondják, hogy nem egyszerűen csak elénekelte a Toszkát, hanem hogy ő maga volt Toszka. Hát így hallgassuk.
Ezen a napon született Kurt Göbel.
Pontosabban halt meg.
Bocsánat, így igaz. Ezen a napon halt meg 1978. január 14-én Kurt Gödel. Ki volt ő? Ő az én életemben egy fehér volt, Milán atya.
Hát egy osztrák matematikus volt, és a matematika az azért nagyon érdekes, mert fekete-fehér igazságokból építkezik. Valami vagy igaz, vagy hamis. Kicsit olyan, mint a sakkjáték, vagy a fekete-fehér fényképezés, amely azonban persze egyáltalán nem unalmas, hanem hihetetlen fantáziadús. De pontosan azért, mert ilyen teljesen egyértelmű állításokat mond, ami vagy igaz, vagy hamis, ezért nagyon érdekes kérdés az, hogy vajon a matematika az ellentmondásmentes-e. Ez volt a 19. század végén, 20. század elején matematikusoknak egy nagy programja, hogy meg tudjuk-e fogalmazni úgy a definícióinkat és axiómáinkat, hogy abból egy ellentmondásmentes logikai építményt tudunk-e fölépíteni.
És ellentmondásmentes?
És ezzel foglalkozott Gödel, és a nagy kérdés az, hogy ellentmondásmentes-e, és hát az a nagyon különleges válasz van, hogy ezt soha nem fogjuk megtudni.
Hoppa.
Hogy az az érdekes, most már nincs időnk, mert lejárt pár másodpercünk van, hogy vannak úgynevezett eldönthetetlen kérdések a matematikában, amelyekre nem tudjuk sem a bizonyítást, de azt sem tudjuk bebizonyítani, hogy ez nem igaz. És többek között, és ez be van bizonyítva, tehát ez a nagy érdekessége ennek, és hát nem fogjuk tudni, hogy a matematika ellentmondásmentes-e. De most lejárt az időnk, a hírekkel folytatjuk.
De egyszerre visszatérünk, mert ez nagyon érdekes.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.